Én amit nem szeretek, a szlogenek, hogy te hazaszerető vagy, te meg nem, mert te másképp gondolod, te akkor ezért hazaáruló vagy, mert te nem mondod ugyanazt, amit ő. Pedig én ugyanolyan mélyen szeretem a hazámat.
Nem akárkivel fogunk ma beszélgetni, egy csodálatos színművésszel, Kis Marival, aki Jászai Mari díjas. Köszönöm szépen, hogy itt vagy nálunk.
Én köszönöm a meghívást.
És elhatároztam, hogy nem fogom elkezdeni az elején felsorolni azt a rengeteg színdarabot, filmet és minden egyebet, amiben eddig részt vettem, mert szerintem estig itt ülnénk. Úgyhogy egy idézettel kezdenék, ha nem gond. Mert azt mondtad egyszer, hogy le kellett győznöm a gátlásaimat, hogy ne tartson magam semmire. Én annyira meglepődtem ezen a mondaton, ismerve a te hátteredet, a történetedet, hogy milyen csodálatos darabokba játszottál, hogy mennyi mindenbe vettél részt, és ehhez képest azt mondani, hogy le kell győznöd a gátlásaidat, hogy ne tarts magad semmire. Hát, hogy ez hogy jött?
Igazából én helyesnek gondolom azt, hogy ezt én kimondtam, mert én ezzel most is így vagyok. Tehát nagyon-nagyon nagy öröm, amikor olyan lehetőséget kapok, amiben egy ilyet sorsot tudok megmutatni, mint amiben láthattál a díj című darab. Nagyon jó volt minden, amit eddig csináltam, szerettem és büszke vagyok rá. De nagyon hullámzó, egy színész sorsa és élete hullámzó. Tehát valamikor fönn van, amikor lenn. De amiért azt gondolom, hogy az embernek nagyon óvatosnak kell lennie, hogy a sikereit vagy a bukásait hogy kezeli, az, mert különben nem tud tovább lépni, nem tud, én egyszerűen normálisan élek, nekem szükségem van az emberekre, a közösségekre, szükségem van arra, hogy találkozzak velük, szükségem van a normális életre, mert különben úgy érzem, hogy nem lenne mit megmutatnom. Tehát ahhoz, hogy valamit felmutassak, meg kell élnem.
Igen, csak ugye itt azt mondtad még, és ez nagyon érdekes, és erre lennék kíváncsi, hogy végigjársz egy iskolát, olykor megbuksz, majd fölépíted magad újra. Tehát erre gondolsz, hogy ennyire hullámhegyek, hullámvölgyek vannak hát, az életben?
Mindenkinek szerintem.
De egy olyan szintű színművésszel, mint amilyen te vagy, aki tényleg sok évtizede, tényleg szerepről szerepre, a legcsodálatosabb darabokban játszol, még neked is vannak ilyen nagy hullámvölgyek?
Én szerintem kell, hogy legyen. Én szerintem az borzasztó lenne, hogy én azt érezném magamról, hogy hú, de mennyire jól csinálom, hú, de mennyire fönt vagyok, hú, de ez akkor nem vinne engem tovább. Ha nem lenne bennem állandóan valami mély érzés, akár fájdalom, akár félelem, akár öröm, ha nem törekednék arra, hogy érjenek impulzusok, akkor hogy tudnék bármit megmutatni? Tehát én azt gondolom, hogy a színművészet lényege az, hogy az az emberi sors, amit te ajándékba kapsz a szerzőtől vagy a rendezőtől, annak találd meg a hiteles megvalósítását. És az egyáltalán nem könnyű, tehát hogy ne egy felszínes profi színészet legyen. Nagyon sokat látok én is ilyet, és ugye már ennyi évvel, évtizedekkel a hátam mögött pontosan tudom, hogy nem találta meg a színész a belsejét, a lényegét.
Nem értette meg, vagy nem?
Nem tudta megközelíteni. Uh-huh. Tehát, hogy attól még ő a közönség számára biztos nagyon jó, csak tudod, ami a titka ennek a mi munkánknak, feladatunknak, hogy azt a mélységet meg tud magadban találni, hogy azok a szavak, azok úgy jöjjenek ki, hogy ne érezd, hogy ezt egy színész mondja, hanem ezt egy ember mondja.
Egyébként, ha már itt az idézeteknél járunk, és aztán majd szeretnék szerepekről is beszélgetni, de például sokat beszéltél arról, hogy mennyire tudni kell változtatni. Azért kapcsolnám ehhez, mert hogy itt a hullámvölgyekhez ez nyilván kapcsolódik, hogy mennyire kell tudni nagyokat dönteni, nagyokat változtatni. Ezt azzal kapcsolatban mondtad, amikor a Szombathelyre mentél. Ugye ezt mindig meg szokták tőled kérdezni, hogy ez mekkora váltás volt az életben. És azt mondtad, hogy mondod is mindig a fiataloknak, hogy utazzanak, menjenek, eltelik az élet, egyszer csak ott vagy a végén, és azt mondod, hogy nem történt veled semmi, igen, és hogy tudni kell változtatni. Igen. Ez a mai napig?
Mai napig, mai ezt napig gondolom. És mai napig igyekszem a fiatalokhoz ezt eljutatni, hogy igen, meg kell mozdulni mindenképpen abban, hogyha valaki szerencsétlennek, boldogtalannak és reménytelennek érzi a helyzetét, az egyetlen lehetőség, hogy abból kilépjen, és induljon el bármerre a világban, mert elfogadni a rosszat, az nem szerencsés, de ha próbál változtatni rajta, abból lehet bármi, lehet, mindenképpen érhetik az ember csalódások. Tehát amikor lementem Szombathelyre, ez visszagondolva nagyon szép és izgalmas, de azért az eleje nem volt könnyű. Tehát azért én mégiscsak 50 fölött voltam már, tehát 54-55.
De akkor ezek szerint ez nem korkérdés, hogy ez valaki változtasson. Nem.
Annyira szerettem volna találkozni rendezőkkel. Az, ugye én nagyon sok időt töltöttem a Madách Színházban, a Madách Színháznak még egy szép korszakát kaptam el, amikor Sota Irénnel, Dajka Margittal, Márkus László, hát a csodálatos művészekkel dolgozhattam együtt, de utána ez a színház megváltoztatta a profiát, és éreztem, hogy abban nekem nem lesznek lehetőségeim.
De miért? Miért nem lettek volna
lehetőségeim? A musical az végül is eléggé korhoz kötött. És a másik az, hogy az a vígjátékoknak az a, tehát amiket játszottunk, a bohózatok, az nagyon szórakoztató tud lenni. De vágytam másra. Tehát éreztem, hogy bennem van vágy a drámai, a mélységek, tehát hogy van bennem mélység, hogy azt én szeretném megmutatni. És hogy szeretnék olyan rendezőkkel dolgozni, akiknek láttam a rendezéseit. Én például a Jeles Andrásnak ugye a filmjeit láttam, de játszottam a Táliában, a stúdión egy előadásban, amikor átmentem a színpadon, és annyira gyönyörű színpadi teret láttam. Annyira gyönyörűek voltak a kellékek. Minden látszott, hogy a rendezőnek ez a világa. És ez engem annyira megfogott, és tudom, hogy Csehó volt rendezett, hogy én akkor elhatároztam, hogy mindenképpen menni fogok arra, ahogy találkozhassak Mohácsi Jánossal. Neki is a televízióban láttam a rendezéseit, amit Kaposváron csinált. És én nagyon szerettem volna velük találkozni. És az kizárt volt, hogy Budapesten. Tehát az most is úgy van, hogy akkor tudsz eljutni egy másik színházba vendégként, ha nem vagy társadalmi tag, ha épp szükségük van, valami, nem tudják megoldani. De egyébként azért nem hívnak meg senkit, engem sem hívnának meg, mert jaj, a kis Mari azért egy jó színésznő, adjunk neki, van, ilyen nincs.
Ilyen nincsen.
Ilyen nincsen. Én azt gondolom, hogy az volt, hogy épp akkor a Rendes Lányok olyan helyzet adódott, amit velem lehetett megoldani. Nagyon örültem neki, szóval számomra ez megtiszteltetés, és nem rovom fel bűnél egyik színháznak sem, mert egy színház igazgatónak el kell látnia a társulatát. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy ez már vannak ilyen belső szerződések, hogy csak akkor hívnak vendéget, ha nagyon megoldhatatlan a helyzet. De és ez teljesen elfogadható, érthető. Ott vannak a társulati tagok, ki kell elégíteni, plusz kapja a fizetését, tehát olcsóbb.
És akkor egy picit, ha már Szombathely került elő, és nagyon sokat beszéltél már Szombathelyről, annak előnyeiről, hátrányairól, de ha most a mérleget kéne megvonni összességében, akkor ezt a döntést nem bántad meg, ha így vissza, mert azért ott nagyon sok év van mögötted, és tényleg olyan rendezőkkel dolgozhattál ezek szerint, akikkel szerettél volna, igen, vagy akiket úgy elképzeltél, tehát megvalósult az elképzelés, az az álom, ami miatt egyébként oda mentél?
Még több is talán.
Még több is.
Még több is. Tehát én mind a mai napig ragaszkodom Szombathelyhez, játszottam tavaly is, és lehet, hogy az idén is fogok az egyik legkedvesebb rendezőmmel dolgozni Szombathelyen. Én nagyon szeretem a várost, az embereket. Nagyon jó ott lenni. Tehát ott az életemből kikerültek más munkák, tagadhatatlan, tehát a szinkron, rádió, film nem volt egyeztethető. Sokszor nem tudtam részt venni olyan eseményeken, amit szerettem volna, de a színházi munka, az csodálatos volt. És muszáj elmondjam, hogy elképesztően tehetséges emberek vannak ott most is. A fiatalok, a rendezők. Hát, megnyerték tavaly, a Szombathely kapta a kritikusok díját. A legjobb előadás, legjobb rendezés, a legjobb mellékszereplő. Tehát a kivilágos kivirattékkal. Mm-hmm. Úgyhogy ez csodálatos lehetőség.
Mennyire változott a színház az évtizedek során olyan értelemben, amiket az előbb mondtál, hogy milyen karakterekkel játszottál mondjuk évtizedekkel ezelőtt, és ugye most is azt mondod, hogy nagyon sok tehetséges fiatal van a színházban. Össze lehet hasonlítani mondjuk azt az időszakot, mondjuk a mostanival, vagy teljesen más volt minden?
Én szerintem talán azt mondanám, hogy nagyobb értéke volt a színészeknek.
Akkor
sokkal több lehetőségük volt, tehát a minőségi volt a televízió, tehát minőségi tévéjátékok, tévéfilmek, drámai osztály volt a Magyar Televízióban, kiváló dramaturgok, írók dolgoztak a Magyar Televízió számára, és igény volt, és követelmény a színvonal, és szándék volt arra, hogy a nézőnek minőséget adjanak.
És most ez nincs meg, vagy változott?
Nem érzem ezt. Tehát akkor nem érezted a politikai nyomást. Jó, persze, biztos volt olyan, amit nem lehetett, vagy nem volt, tehát visszagondolok Acél elvtársra, ugye, aki a tűrt, nem támogatott tűrt, hogy is volt?
Támogatott tűrt.
És van még tiltott támogatott tűrt. Igen, és de a tiltottat a színházak annak idején, hát ez főképpen ugye Kaposvár volt, de meg tudták csinálni úgy, hogy valahogy olyan bölcsen és ügyesen játszották ki a rendszer. Tehát akár a Marahalával, amit megcsináltak, de több olyan előadásuk volt, és a televízióban is, és a filmek is nagyon igényesek voltak, és volt szándék arra, hogy és ez idézőjelesen szeretném azt mondani, hogy neveljük népünket. Tehát, hogy ez rossz szó erre, de hogy hassunk, hogy fejlődjenek, hogy a gondolatok, hogy az ízlés, a világ. Hát az annyira bájos, hogy voltak, tudod, a gyárakban bérlet, kötelező brigádbérletek, és volt kötelező színházba járás, brigádból valaki elment, és akkor a fali táblára ki kellett írni, hogy mit látott. Én szerintem ezek bájos dolgok voltak, és kedves dolgok, mert igenis a színház mindenképpen ad a kultúrából, tehát fejleszt érzelmileg, kulturálisan mindenképpen.
Hadd csatlakozzak rá arra a kifejezésre, fő is írtam ide magamnak, amit említettél, hogy a politikai nyomás az más volt, vagy más formában működött.
Igen.
Most adja magát a kérdés, hogy ezek szerint most ez erősebb, vagy másabb, vagy másként csapódhat le, vagy a, mondjuk a színészetnek a szintjére, ez hogyan érezhető a mai napig?
Érezhető, abban érezhető, hogy ki kedvelt, ki nem kedvelt. Tehát próbálkoznak, azt gondolom, a Duna TV, vagy nem tudom, tehát azok a csatornák, amik kormány által jobban támogatott csatornák, próbálkoznak tévéfilmekkel, és van is, ami sikeres. Ugye a kereskedelmi csatornákon mennek a sorozatok. Én nem vagyok sorozatfüggő, tehát hogy nem, én nem tudom ezeket nézni, nem is találom túlzottan jónak, az végül is egy ipari munka, tehát ez egy gyártás, benne van a nevében is. Én nem vonom kétségbe, hogy van ezek között sikeres és értékes, szeretik az emberek. Én nem szeretem ezeket, nem is tartom értékesnek. A másik, hogy nem voltak ezek az élő sók, amik szerintem lélekölőek, tehát amit mutat, hogy te leállattiasodsz esetleg, és abból milliókat tudsz magadnak előhozni. Hát igen, ezek nagyon szánalmas dolgok, és ez biztos egy divat hullám, de nem szerencsés.
De ez inkább talán a szórakoztatás
ez a szórakoztatás. Igen, de mégis azt hiszem, hogy a szórakoztatásnál is kellene egy határt húzni, persze, hogy csak... mi az, ami emberi, és mi az, ahol nem alázhatjuk meg a benne szereplőket.
Kell egyébként a színháznak olyan szerepet betöltenie, hogy mondjuk a közéletre reflektáljon, reagáljon. Nyilván nem átírva a darabot, félretés ne essék, vagy ne ilyen, vagy ne irányt mutatva, tehát nem erről beszélek, szó nincs róla, de az mondjuk feladata ma egy szín, vagy bármikor a színháznak, hogy akár aktuális ügyekre reagáljon, vagy egy színész mondjuk megszólaljon ilyen ügyekben?
Ezt azt gondolom, hogy színháza válogatja, tehát hogy a kisebb színházak ezt meg tudják engedni maguknak, tehát hogy ezek azért kényes kérdések, mert az alternatívok, akiknek ez feladatuk lenne, és ők például félő, hogy eltűnnek a palettáról, mert nem kapnak állami támogatást. Miközben a kis színházak, az alternatív színházak nagyon fontosak lennének, mert nyilván egy vígszínház az 1100 férőhelyével nem tud olyan műsorpolitikát folytatni, mert az ő büdzséje a kormánytól függ. De egyébként például a Víg Színház is egy bátor színház, tehát hogy nagyon...
Van érdekes ez a kifejezés, hogy bátor színház, nem, meg nem bátor igen, színház.
Mert kell hozzá bátorság, sajnos. Azt gondolom, mert így, hogy ugye átéltük az Átriumnak, átéltük a Pintér Béla társulatának a nehézségeit, átéljük az alternatívok nehézségeit, és azt gondolom, hogy az életre reagálniuk kell. Tehát ha az élet az arról szól, hogy mi a politikai helyzet, reagálni kell, mert a színház az valahol, ha nem is a mindennapi életed, de kell, hogy tükrözze a valóságot.
Van most olyan ügy, amire mondjuk szerinted kellene, vagy érdemes lenne reagálni?
Hát most ugye ez a csúnyaság, ami történt, tehát hogy ez szerintem a való...
Anoá Katalin, a kegyelmi
igen, ez a való, ezt biztos majd lesznek előadások, amik fognak erre reagálni, de ez önmagában annyira szomorú és annyira súlyos, hogy ez önmagában ez a valóság, ez a tény, ez ami megtörtént, ez nem is tudom, hogy kell-e színpadon, vagy persze lehet, nem tudom, tudod, ez mindig attól függ, hogy milyen tehetséges ember, mit hoz ki, mit tud megmutatni, tudod, mert azt gondolom, hogy a nézőknek, nem minden néző kéri ezt, tehát, hogy van, aki azt szeretné, hogy ő felhőtlenül szórakozza, nyilván ő oda vesz jegyet, van, aki pedig azt szeretné, hogy kapcsolatot tudjon teremteni olyan emberekkel, akik olyan témával foglalkoznak, ami őt érdekli a mindennapokban, a köznapokban.
És szükséges szerinted az, hogy mondjuk ilyen ügyekben, ami ennyire megmozgatta tulajdonképpen az országot, és tényleg talán átvitte az inger küszöböt most, hogy ilyen ügyekben megszólaljanak a közéletnek a szereplői színészekre. Mondok is példát, erről beszélek, ugye Alföldi Robert, tehát szokták ilyenkor idézni, és csak egy érdekes gondolata volt ezzel kapcsolatban, Telexen nyilatkozott, és azt mondta, hogy ez az ügy, ez egyáltalán nem arról szól, hogy jobb meg baloldal, tehát hogy nem az aktuál politikai mezőben kellene ezt értelmezni. Éppen azért lenne fontos, hogy megszólaljon, és példákat mondott Ákos, Rátóti Zoli vagy Szarvas Józsi, már önmagában a megszólalásuk nagyon fontos lenne, és azt kellene mondaniuk, hogy ez így nem lehet, és nem függ össze azzal, hogy most tényleg ki, hova, meg milyen filozófiai rendszerben gondolkozom, hanem maga az ügy miatt, a gyerekek, a tény
a
miatt.
Tény. Én azt gondolom, hogy hát nem fognak szerintem, mert túlontúl, én olvastam Alföldi Robertnek olvastam a cikket, és én megmondom, hogy én nagyon szeretem Robit, mert nagyon egyenes gerinccel és tartással meg szokott szólalni azokban az ügyekben, ami őt zavarja. Nem minden színész ilyen típusú. Nem mindenkiben van meg az erő és a bátorság ahhoz, hogy elmondja esetleg az ellenvéleményt. Uh-huh. Mert fél a retorzióktól, mert fél Borzasztó, borzasztó most már a Facebooknak a nyilvánossága. Borzasztó azt gondolni és érezni, hogy te akkor célpont leszel, és támadni fognak, mert majd rád áll a nem tudom én ki, akit fizetnek, és akkor rólad ír ilyet és olyat, és pocskondiázni fognak, és ez borzasztó, hogy ilyenné vált a világunk. Miközben az kellene, hogy bátran mindenki, az lenne a demokrácia, ugye, hogy
mindenki elmondhassa
a véleményét, és ezért nem fogjuk őt gyűlölni, és nem épül ki egy rendszer arra, hogy te tönkre legyél téve, hogy neked ne legyenek lehetőségeid. Az a baj, hogy nagyon lehet látni a kollégáimon, akik ide vagy oda, hát ugye főképpen oda álltak, és részt vettek olyan dolgokban, ami nem szerethető. Ez attól, én amit nem szeretek, a szlogenek, hogy te hazaszerető vagy, te meg nem, mert te másképp gondolod, te akkor ezért hazaáruló vagy, mert te nem mondod ugyanazt, amit ő, pedig én ugyanolyan mélyen szeretem a hazámat. Én falusi vagyok, én mindent tudok a vidékről, és én szeretem, és azt gondolom, hogy az ember a tisztességével is szolgálhatja a hazáját, és az embertársai védelmére kell, hogy álljon, és ami engem nagyon bánt és bosszant, az az őrületes szakadék, ami kialakult, tehát a szegénység és gazdagság. Tehát ez valami, és én nem értem a Fidesz vezetőit, a kormányt, hogy ezt hogy engedhették meg, hogy fordulhat ez elő, hogy ne legyen kórház, hogy az oktatással ez legyen. Azt gondolom, hogy az a kormány a hazaszerető, ami a legtöbb pénzt fordítja népének a tanítására, a művelésére, és az egészségügyre. Hát ugye ezek életveszélyes helyzetek, és sajnos egyre nehezebb az oktatásügy és a szegénység problémája.
Egyébként, ha már az oktatást említetted, pont ennek az ügynek az apropóján is, ugye például Nagy Ervin, ugye ő nagyon-nagyon a tanárok mellé állt, és nagyon sokszor ott volt velük, és elmondta, hogy az oktatás, és nem politikailag szeretett volna ebben részt venni, és ugye nagyon érdekes, hogy bele is csúszott rögtön egy politikai mezőbe, és el is kezdték bántani.
Igen, miközben remekül csinálta a tanársorozatban a tanárt, nagyon szerették a diákok, a gyerekek, nagyon jó, én is dolgoztam vele, de szóval ez nagyon szomorú, hogy én nem ilyenre gondoltam, tehát amikor fiatal voltam, és jött a Fidesz, jöttek ezek a fiatalok, hát annyira örültem, annyira drukkoltam, de nem gondoltam akkor, hogy ezzé válik a hazám, hogy gyűlölni fogjuk egymást, hogy fölépül egy rendszer arra, hogy téged ki semmissé tegyen, hogy emberek elfelejtik a jó ízlést, hogy mennyit szabad megmutatni abból a más életvitelből, amit te nem is az érdemeidért kapsz, vagy a munkádért, hanem csak azért, mert ott vagy. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon szomorú. Én azt gondolom, hogy nálam én igazi hazaszerető vagyok, tehát, hogy ne tessék majd ezért rám azt a pecsétet rám stemplizni, de sok mindenben nem értek egyet. Nem értek egyet az abban, amit a főiskolával megléptek. Nem,
tehát mármint az SZFE.
Az SZFE, igen. Én most elmondom, hogy amikor én főiskolás voltam, ott olyan magas szintű volt az oktatás. Ott olyanok voltak, a Nádasdy Kálmán, aki az Operaháznak volt az igazgatója, egy csodálatosan művelt ember, akinek az óráján a filmrendezőktől elkezdve a színészig az ablakokban lógtunk. Amikor elsősök voltunk, nekünk meg kellett tanulni az Ó Magyar Mária Síralom, a Magyar Elektra, Csongor és Tünde, tehát a magyar irodalom, dráma irodalmon keresztül nekünk mindent meg kellett tanulni. Tehát, hogy azt mondani, hogy az egy liberális fészek volt, ez mélyen bántó és megalázó.
Mm-hmm. Az biztos, hogy nehéz lehet így a színészek helyzete is, már mint ebből a szempontból, hogy mennyire kell vagy nem kell ezekről az ügyekről beszélni. Egyszer azt mondtad, hogy szomorú igazság, de a színészeknek nincs olyan erejük, mi most nem vagyunk olyan fontos tényezők. Ezen is annyit gondolkoztam is, hogy nincs akkora respektünk, mint volt régebben Mensáros Lászlónak, Márkus Lászlónak, Darvas Ivánnak. Mi változott? Ez a politika miatt változott? A megítélés miatt változott? Mi miatt változott?
Hát most megint egy ilyen politikai szál fog be, hát azt nézed, hogy kit értékel a kormány. Nem vonom kétségbe Győzikének azon a területen az ő formátumát, amit, de hát, és nem tudom, tehát, hogy akikkel ők megjelennek, és akiket értékelnek, és úgy benne fölmerült, hogy a köztársasági elnök asszony elfelejtette fölköszönteni Presser Gábort, vagy lehet, hogy csak én nem tudok, vagy ezt nem reklámozták, de hát aki a magyar kultúráért európai szinten, világszinten nagyot tett, az például ő, hát micsoda musicalek, micsoda zene, amit ő képvisel, de szóval ebben nem lehet benne szólni, ott ez az ízlés, ez tetszik, ez a jó. De nincs, mert a celebek átvették a celebkultúra, ez került a színművészek helyére, de azt gondolom, hogy azért mégis vannak emberek, akik járnak színházba, és akik támogatják a színészeket, és akik szeretik a színészeket.
Egyébként, ha már ide kanyarodtunk, és ugye céloztál a beszélgetés elején, hogy láttalak most a minap egy darabban, ugye ez a Díj című darab, és hát annyit azért mondjunk el a nézőknek, hogy ugye ez egy nagyon elgondolkoztató darab, és Otto Hahnnak a története, vagy az ő története is, ugye természetesen, mert nem csak ő a... Nem csak
ez főképpen Lize Meitner története.
Meitnernek a története, és ugye itt arról szól, hogy éppen, tehát Otto Hahn ugye német kémikusról van szó, és éppen Nobel-díjnak az átvételére készül. Ha jól tudom, olyan 46-ba járunk.
46,
Stockholm. És betoppan ugye a szállodai szobában Lisa Meitner, ugye ő osztrák volt, osztrák-svéd fizikus, és legalább már nem is tudom, több éve nem látták egymást, és elkezdődik egy
38-ban hagyja el, menekül ki Németországból a zsidó üldözés miatt, és 46-ban, ugye akkor ő már Svédországban él, Stockholmban, és 46-ban a Nobel-díj osztás előttkor
találkoznak. És emlékszem arra, egy mondatra, amikor ugye van két ember, aki védi őt, és elvileg nem lehetne bejutni hozzá.
Igen.
És akkor te bemész, és ő ugye megdöbben, hogy tudtál bejönni. És azt mondtad, hogy azt mondtam, hogy az asszisztens nőd vagyok.
Igen.
Szóval, és ugye itt a női tudósoknak a szerepéről, a nők súlyáról, jelentőségről is szólt, és ebben szerintem úgy minden benne volt. Nem tudom, hogy te... Nagyon, nagyon hangsúlyos volt az akkor az a mondat, hogy igen. Azt mondtam, hogy az asszisztensnőd vagyok.
Direkt szándékosan. Igen. Ez egy nagyon drámai és szomorú történet, amiatt, hogy ez egy fantasztikus nő volt, Lise Meitner, és azért vagyok hálás, hogy én kezembe, én hozzám került az ő, ez a sors, mert boldog vagyok, hogy rajtam keresztül az emberekhez eljut ez a csodálatos
történet,
ez a nő. Krausz Ferenc itt volt, a Nobel-díjas fizikus, megnézte az előadást, és ő is megköszönte, hogy az előadást, hogy ezt a csodálatos embernek az élete újra bekerül a köztudatba, és a tudása, és a zsenialitása. Azt mondta Krausz Ferenc, hogy ő úgy gondolja, hogy nem is igazából az fájt Lise Meitnernek, hogy nem kapta meg a Nobel-díjat, ami járt volna neki a tudós társai szerint, hanem az, hogy Otto Hahn, akivel 30 éven át dolgozott együtt, akinek még Stockholmból küldte azokat az eredményeket, amiket ő megvizsgált, és amiket kiszámított. És és nem mondott egyetlen egy szót sem, sem a beszédében, sem az újságíróknak, sem utána hosszan, nem mondott köszönetet Lise Meitnernek, nem említette meg még a nevét sem. Tehát egy ilyen tudósnak, akinek köszönhette ő is, hogy ilyen, tehát hogy megfejtették azt, amit akart.
Hát ugye tehát az atomag hasadás,
de a Lise Meitner azt is kiszámolta, hogy 3/4 kiló uránium robbanás energiája, az 8000 tonna TNT-vel egyenlő. Tehát, hogy ő, szóval, és csodálatos dolgokat fedezett fel, azt mondta Krausz Ferenc, hogy most talált egy olyan anyagot, amit 1920-ban egy francia tudós nevesített, és az ő nevéhez kötik, de Krausz Ferenc megtalálta, hogy Lise Meitner azt már megoldotta 2 évvel ezelőtt, úgyhogy indít ezért egy nem harcot, hanem nyilván kérvényt, be kell mutatni az anyagot, tehát, hogy ezen fog dolgozni, hogy innentől kezdve ez úgy szerepel, hogy a Lise Meitner neve is ott van.
Hogy lehet ezt a sorsot úgy bemutatni? Tehát te hogy álltál hozzá? Mert ugye azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy meg kell érteni, mélyen fel kell dolgozni. Egy-egy, mondjuk az ő története, mert ez tényleg egy hihetetlen történet, egy elképesztő sors, ami vele történt. Hogy lehet ezt ma a mai helyzetben, a mai szituációban aktualizálni, feldolgozni, bemutatni, úgyhogy tényleg aki ma beül oda a színházba, az annak ez átmenjen.
Azt gondolom, hogy akik megnézik az előadást a nők, és én nagyon sokszor érzem, hogy az orrfújás és a zsebkendő használat miatt, hogy könnycseppek is kijönnek. Én nekem is, tehát amikor tanultam, amikor elolvastam, akkor nagyon megrázott. És hát az valójában valahogy azt gondolom, hogy minden nő, aki megnézi, átérzi ezt, és talál az életében olyan pontot, ahol ő ugyanúgy, ha nem is egy Nobel-díjas szinten, de érzi a hátrányát annak, hogy ő nő. Tehát, hogy nagyon nehéz a... Gondolom én, hogy a tudományban is, hogy a Karikó Katalin írta, hogy az a sok erőszakos férfi, ugye, akiket nagyon nehéz közéjük bejutni a te tudásoddal, vagy tehetségeddel, mert valahogy mégse engednek. Tehát, hogy valahol nagyon sok férfinak az agyában még mindig az van ott hátul, hogy te mire lennél használhatóbb, és nem ismeri el, vagy nagyon nehéz elismertetni magadat. Az nagyon-nagyon komoly munka, gondolom én a tudomány területén, vagy bárhol máshol nőnek lenni, és minden más szerepet betölteni, és hogy van neked egy szakmai igényed, mert azért a Lise Meitnerben az a csodálatos, hogy ugye nagyon okos volt, tehát az ember döbbenten áll, hogy lehet valaki ennyire okos. Tehát ő volt Németország első fizika professzor asszonya, és amikor a fizika tudományok doktora lett, azt mondtam, 28 éves volt.
Tehát egy zseni volt,
igen. Abszolút. És Einstein úgy hívta őt, hogy a mi Marie Curie-ing, ugye, aki hát szintén, micsoda formátumos nők. És ugye van jó pár ilyen a történelmünkben, a világtörténelemben, de hát várom azt, hogy Magyarországon is az ember sokkal többet tudjon a tudós és honfitárs nőiről.
Egyébként, ha már a nőket említetted, akkor hadd csatlakozzak erre, mert adja magát a kérdés. Azt mondtad az előbb, hogy még most is, ma is, ugye ez a történet 40-es, igen, 50-es években játszódik, most mégis csak 2020-as éveket, igen, éljük, és ez még mindig benne lehet a pakliban, hogy valaki azt érzi, hogy te jó, nem akarok naivnak látszani, félrejtés ne esik.
Értem.
De hogy még mindig itt tartunk. Tehát például a színészetben, vagy a te területeden ez mennyire van?
Hát ugye akkor szoktam dühös lenni, amikor egy női szerepet, mondjuk a Margit Erzsébet, aki mikor férfi játsza. Mikor férfi játszik el olyan szerepet, mert nincs a rendezőnek jobb ötlete, vagy nem tudja úgy megvalósítani, akkor nagyon neheztelek, mert annyira kevés a női szerep, a jó női szerep, akkor ne játsszál el férfi, akkor így szoktam neheztelni magamban. Hát persze a művészetet mindenki úgy oldja meg, ahogy akarja, de azért az van, hogy a Dajkát mégse játssza el férfi. Tehát
hát
a Júlia
tudom megképzelni.
Tehát, hogy ebben szerencsére annyira nehéz nekünk, hogy a drámaírók mégiscsak a férfiakra gondoltak főképpen, ők mozgatják a világot, tehát a nőknek ebben kevesebb szerep jut. Én inkább más területeken hallom a fiatalokat, tehát inkább más területeken van az, hogy sokkal nehezebben jutnak előre, mint a férfiak.
Hát ugye, ha abba indulunk, itt már nem akartam volna ezt a témát behozni, de hát mondjuk a fizetések esetében is, hát még mindig kevesebbet keresnek ugyanabban a pozícióban a nők 2024-ben, ez még mindig kérdés. Tehát ilyesmit is nehéz
igen,
megérteni.
Igen, meg az is nagyon szomorú, hogy egy nőnek az előjutása, előbbre jutásához mindig férfiak kellenek, tudod? Tehát, hogy valahol szeret téged a főnököd, tehát hogy tud-e a munkatársad, a főnököd olyan tisztán látni, hogy a tudásodat értékelje, és ne a nőiességedet.
Uh-huh. Ebből a szempontból csak egy pillanatra hagy csatlakozzak vissza a Novák Katalin ügyre, mert sokan ezt is előhozzák. Találkoztam jó pár olyan véleménnyel, hogy lehet, hogy mivel nők voltak, ezért könnyebben idézőjelben beáldozhatók voltak, lehettek. Nem tudom, hogy ez mennyire állja meg a helyét, hogy mit, mert ugye ezt nem tudjuk nyilván, hogy mi lett volna, ha
igen,
ők most
igen,
férfiak,
igen.
De a következményeket nézve, az, hogy mondjuk akár politikában, közéletben nők megszólalnak, jelen vannak, ennek lehet jelentősége, hogy mondjuk két nagyon jelentős, a politikában közelben jelentős szerepet játszó nők?
Én azt gondolom, hogy őket valószínű, hogyha férfiak, nem lehetett volna így rávenni. Tehát, hogy valószínű, hogy a nőiességükből, a lényükből a eredően jobban, szóval nem volt meg ez az ösztönös védekezés szerintem. Tehát, hogy miközben kötelessége lenne, lett volna, ugye, de befolyásolhatóak voltak jobban. Lehet, hogy egy férfi azt mondja, hogy nem, keményebben kiáll, tehát, hogy ebben, ezekben, bár a lépés megbocsáthatatlan, ami történt, mert az, hogy egy kisgyereknek kell meghalnia, és öngyilkos lesz egy kisgyerek, és hogy nem történt semmi, 2000, nem is tudom, 13-16-ban indult ez az egész.
Hát 11-től.
Hogy ez, és hogy voltak, hát hogy fordulhatott elő? Az ember mégiscsak döbbenten áll, hogy ez hogy történhetett meg.
Hát igen, valószínűleg a közvélemény számára is ez a
igen,
kérdés.
Igen, énnek, igen, hogy és igenis kéne tudni, hogy mi volt az. Ki volt az az erő, aki erre a köztársaság elnökasszonyt rá. Hát jó, tudjuk, a püspök úr, vagy nem tudom én, de hát ő. Szóval nagyon szomorú, hogy ez megtörtént. Én ebben nem is akarok benne, mert úgyis mindenki ebbe dagonyázik, és nem is szeretnék ebben. Csak azt, hogy talán a nőiességük miatt könnyebben lehettek kiszolgáltatottabbak. Lehet, hogy kiszolgáltatottabbak. Bár mind a ketten
nehéz.
Párt, szóval én ebben igazából nem tudok.
Csak azért hoztam ezt ide, mert a Liza Meitner történetéhez egy picit talán ilyen szempontból kapcsolható volt ez az ügy, mert ő is a nőisége miatt is tulajdonképpen. Nyilván a zsidó
származása
miatt is.
A zsidó származás az erőteljesebb volt. Tehát azt gondolom, hogy zsidó is és nő is. Igen, abban a korban, igen, hogy a fizika, hát ez kizárt volt, hogy jobb. De mégis elismerték, tehát is elismerték azok a férfiak, Einsteintől elkezdve, tehát Max Born, tehát azok a professzorok, tudósok őt nagyon elismerték, de én szerintem ő nagyon, nagyon okos volt. Én nem akarok pálcát törni a két politikus asszony felett, végtelenül sajnálom, hogy nem dolgozott a hetedik érzékük, és nem... Jó, azt olvastam, hogy az igazságügyi miniszter asszony nem tehetett mást. nem tudom pontosan.
Igen, ezeket nehéz rekonstruálni.
Meg én nem vagyok politikus, nem is. Én csak ugyanúgy fáj a szívem a kisfiúért, mint mindenki másnak.
Egyébként a színházban ugye szó volt arról, hogy mennyire fontos neked a rendező, igen, hogy milyen növekkel és ki mindenkivel dolgoztál. Itt például ugye Herendi Gábor, igen, volt a rendező, aki hát elsősorban filmes rendezéseiről ismert. Milyen volt vele, vagy milyen ő, mint? Mit hozott ki, úgy kérdezem akkor ebből a darabból? Hogy építettétek ezt föl?
Egy filmrendezővel ilyen kis térben nagyon jó dolgozni.
Jó volt?
Uh-huh. Mert én nagyon szerettem vele dolgozni, tehát én nagyon egyetértettem az instrukcióival mindennel, amit mondott, mert a filmrendező szem előtt szerintem mindig ott van a kamera, és a kamera közeliség az más színészetet kér, mint egy nagy tér, egy nagy színpad, erőteljesebben lehet működni, és ezt ugye nem szabad elfelejteni, hogy a reakcióidnak, tehát itt csak 80 ember fog ülni, ez egy pici tér, nagyon intim, tehát hogy ez én szeretem a filmrendezőket a színházban.
Ja, hogy az összefér a kettő. Te egyébként szereted ezt így elkülöníteni, hogy film vagy színház, vagy ést kellene inkább
hát a
mondani?
Képesség,
mert hogy a te esetedben tulajdonképpen elképesztő mennyiségű film és színházi szerep is van mögötted.
Jó, de azért nem volt mindenki jó. Voltak rossz találkozások, voltak nem szerencsés találkozások, az ember életében olyan van, amikor nem találjuk meg egymást, de a színházrendezők többnyire, tehát amikor Bérás Attilával dolgoztam, vagy Zsótér Sándor, aki mondjuk remek filmszínész, tehát a Zsótér kiváló színész, mint hogy az Alföldi Rob is, velük dolgozni nagyon jó színpadon is, mert nagyon jó színészek. És tehát a nyilván másképp látja a teret egy színházrendező. Nagy darabokat játszanak, többnyire nagy darabokat rendeznek. Egy filmrendező, legalábbis én azt láttam idáig, hogy kisebb terekben rendeznek, mert a Pacolai Béla is, ugye, aki a rendes lányokat rendezte a Víg Színházban, ő is filmrendező. És nagyon jó volt vele dolgozni, mert ő is a finom színészetet kérte, az intimitást, és nem a, tudod, ezt a teátrális megfogalmazást.
Egyébként a te szempontból volt olyan film, vagy színházi előadás, ahol minden nagyon klappolt, minden tökéletes volt így visszaemlékezve, vagy, mert hogy próbáltam kiemelni, elkezdtem kiírni pár filmet, tényleg a nagy klasszikusokat, a Vámmentes házasságtól kezdve Nagy generáció, szóval elkezdtem mindet így átgondolni, és aztán azt jutottam, hogy én biztos nem tudnék. Ha feltennék nekem ezt a kérdést, akkor nagyon nehéz lenne válaszolnom erre, mert akkora nagy a
kín. Szerettem, de volt most egy nagyon, nagyon nagy élményem nyáron, mert egy dán filmrendezővel dolgozhattam.
Ja, igen, olvastam
igen,
róla.
Igen, egy dán stábbal, a Stranger című filmben, és ebben egy dán nyelvész egy nem létező nyelvet írt, azon dolgoztunk, ugyanis a történet 6000 évvel ezelőtt játszódik, és az északi népek nyelvtörténeti alapokból összehozott szókincset használt, és majd most lesz is egy kis utószinkron a hétvégén, de hát ez nekem nagyon-nagyon élmény volt, mert először is remek emberek voltak, akikkel együtt dolgoztunk, és azt hittem, hogy nem fogom tudni megtanulni az anyagot, mert ez, gondold el, hogy egy olyan nyelv, amit nem tudsz mihez kötni, és azon kell kommunikálj. De
és
nagyon...
mit kellett mondanod például? Mi volt ezen a bizonyos nyelven?
Pausila ocsonás nácsokma. Ocsila ono... Most várjál, többet nem tudok, mert nem arra vagyok ráállva. De hát a történet, az én egy idős sámán asszony vagyok, és két törzs küzdelme az életért valójában. Nagyon szép, itt forgatták a Duna, ahol Dunaágban, és ott annyira gyönyörű, Magyarország és a Dunapart, úgyhogy nagyon szép lesz, reméljük a film.
Mondjuk a természet, az neked amúgy is fontos, igen. Meg hát a lovak. Ugye tudom, hogy már nincsenek a két lovat, de azért még az életedben benne van a lovaglás, a futás. Azt tudom, azt mindig elmondod, hogy mozogjunk, pörögjünk, ne üljünk egy helyben, stb. Ezt mai napig is ugyanúgy mész, futsz, lovagolsz, ha
teheted? Futok, lovagolni nem már lovagolok. Nem. Futok, és kicsit súlyzódok, de hát a lovaglás, igen, az nagyon meghatározó volt. Tehát attól, hogy az ember milyenné válik, az élőlényekkel való kapcsolata nagyon sokat segít. Igen, hát az én férjem versenyzett, tehát ő országos bajnok. Az is volt, igen. És militári országos, ez a 3-day events, ez a 3 napos, nem is tudom, hogy van most már a hivatalos megnevezése. Ez egy nagyon veszélyes sport, amit ő csinált, és ő ebben bajnok volt, és én nagyon sokat segítettem neki, tehát hogy mentem vele, és megpucoltam a lovakat, bemelegítettem, vagy utána lesétáltam, kétszer indultam versenyen, a Budapest Honvédban, mentem 1 méteres pályát, 1-10-es összevetést, rengetegszer lett, este még megtanultam, de azt tudom mondani, hogy ez az egyik legnagyobb élmény, ami valahogy megtartott emberként.
Mármint a lovakkal
való? A lovakkal való kapcsolat, igen. Ez egy felelősségteljes dolog, és tudod, az úgy van, hogy én ugye ülhettem ezeken a lovakon, de ezek versenylovak voltak, tehát mindig, amikor fölültem, akkor azért megkaptam az instrukciót, hogy mit tehetek, és mit nem. És hát az olyan, Marika, nehogy tönkreted a lovamat. Tehát, hogy ugye ezek, ami azt jelenti, hogy ugye nem nyúlhatok bele a szájába, vagy finoman kell vele dolgozni, de csodálatos volt. És hát az, hogy a hóban galoppozol télen, nyáron, amikor jönnek a kis virágok ki, én úgy jártam gombászni a lovammal az erdőben, de hát meg kellett, és nagyon meg is tanultam, azt hiszem.
Még egy utolsó kérdés, így a végére a szüleidről, meg a családi hátteredről is mindig sokat szoktál, igen, mesélni, meg erről a bizonyos színpadi fellépésről 4 éves korodban, hogy ez az egész ugye abban az időben elkezdődött, és azt mondtad, hogy a szülei csodálatos emberek voltak, az ő világukban még létezett tisztesség, tartás, adott szó, becsület.
Igen.
Ezek szerint ez most már nagyon másként van?
Már nincs, szerintem nincs. Vannak emberek, akik még betartják, és akik számára fontos a 10 parancsolat, ha itt a vallási alapokhoz visszatérünk, de adott szó, hát nem tudom, nem, már az írott szónak sincs, azt gondolom, lassan értéke. Tehát nem zárták az ajtót a szüleim. Tehát akkor a faluban nem használták a kulcsot.
Jó, nem volt rá szükség.
Nem. Tehát, hogy olyan tisztességesen, dolgosan, szorgalmasan élték az életüket. Nagyon sokat dolgoztak, mi is, amikor gyerekek voltunk. Tehát, hogy én ugyanúgy jártam kapálni, szőlőt kötni. Így aztán, amikor a Covid volt, ugye én is itthon fölástam a kertünk hátsó részét, és azóta termelek málnát, sóskát, paradicsomot, viszem a kollégáimnak, a petrezselymet, meg a nem tudom mint. Nem vagyok olyan ügyes, mint amilyenek ők voltak, de ha belegondolsz, hogy akkor egy családnak milyen magas szinten kellett tudnia kezelni a természetet, tehát a földet, az állatokat, mert különben éhen halt a család, tehát hogy egy-egy rossz döntés, hogy mit, hova ültetsz, mikor, és nem volt termés. Tehát, hogy azért ez egy nagyon, nagyon nagy tudás volt, amivel
te sokat tanultál, vagy az életszemléletedet ez meghatározta.
És a testvéreim is így voltak. Tehát, hogy a tisztesség és a becsület és a munka értéke. Tehát, hogy és nagyon, nagyon értékeltük mindig is, tehát erre így neveltek minket. Ezért jó egyébként kisvárosban lenni egy kicsit, mert ott még találkozol olyan emberekkel, tudod, akik köszönnek. Köszönnek, amikor az utcán mész, köszönsz, amikor az erdőben vagy. Szép, jó napot kívánok, szép napot, nem tudom. Tehát és az jól esik, tehát ugye én is igyekszem egyébként, jó, néha vagyok csak ideges, meg
szolgálatot. Jó kis budapesti közlekedés.
De az, hogy igyekszem, hogy, tehát hogy az ember egy-egy udvarias gesztussal a másik napját sokkal szebbé teszi, mintha rázza az öklét. Tehát az annyira megviseli az embereket. Tehát ez olyan jó érzés látni, és én látok udvarias fiatalokat. Jó, hogy a villamoson már mindenki bele zuhan a telefonjába, ez olyan szörnyű.
Ha már a szörnyűség, ezt nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, mert azt mondtad egyszer, és most erőtött eszembe, amit meséltél, hogy amikor fiatal voltam, olyan nem volt, hogy büntetőfékezés. Emlékszem, ezt így mondtad, hogy arra törekszem, hogy neked bajod legyen, és meghalhatsz, hogy én így döntök. Vagy most olvastam, hogy a Balaton partján valaki haldoklott, a mentősök próbálták megmenteni, de alig tudtak dolgozni, mert az emberek csak ott álltak, és a telefonnal fotózták, kisgyerekekkel a karjukon bámulták, ahogy egy 50 éves férfi meghal. Hát hova jutottunk, milyenné váltunk, miből lett, vagy mitől lettünk ilyenek.
Igen.
Annyira megmaradt bennem ez a történet, amit mesélt, és most a telefonon is eszembe jutott, hogy tényleg ennyire megváltoztunk volna, mondjuk ahhoz képest.
Igen. Ez számomra döbbenetes, hogy büntetőfékezés, amiben benne van a lehetőség, hogy nem egy ember hal meg, hanem 10, vagy nem tudom. Tehát, hogy azért, mert neheztelek, vagy azért, mert a másiknak nem tudni, miért rossz döntése volt. Tehát, hogy eleve az emberek a másikról a rossz szándékot feltételezik, hogy azért, mert esetleg ő nem Budapest, és nem tudja, hogy ott a melyik utcába bekanyarodni, és ezért ő lassan megy, és ezért a dudaszó, az ökörrázás. Tehát azt gondolom, hogy ami szomorú, az az agresszivitás. Tehát nagyon agresszívek lettünk, és nem igazán vagyunk toleránsak. Ez egyébként engem azért is nyilatkoztam erről, mert ez engem nagyon megrázott. Én egyébként egyszer tapasztaltam ilyen büntetőfékezést, meg amikor a kislányommal autóztam, és akkor tudod, volt egy időszak, hogy az volt, hogy ha úgy autód van, akkor azzal menni kell, hogy ki menjen belőle, ha nem tudom, tehát hogy hajtsál egy kicsit. De az én autóm nem volt igazán gyors. És képzeld el, hogy olyan helyzetbe kerültem az M3-ason, hogy nem engedtek le, hátulról nyomott egy BMW 1000-rel, másik oldalról pedig egy fehér Lada, amiben 4 munkás ült, nem akarom, most nem a munkásosztály, 4 férfi ült, és képzeld, hogy nem tudtam lejönni. Tehát, hogy, és én már nem tudtam gyorsan menni, gyorsabban, mert ők nem engedtek le, ez pedig letolt. Tehát ott talán a jó Isten lenézett és fölemelt egy kicsit, hogy ne halljunk meg a kislányommal, de hogy tudnak emberek ilyet elkövetni a másik ellen? Ez egy szándékos gyilkossági késztetés. Hát szóval azt gondolom, hogy egy picit talán amit a politikusoknak igenis kellene, és most nem mondom, hogy jobbról, balról, balról, jobbra, én egyébként igyekszem úgy állni, hogy és úgy dönteni mindig, akit, amit egészségesnek, jó döntésnek gondolok, hogy bizony kellene a népünket segíteni, kellene nyugtatni, kellene segíteni, kellene, a morál van veszélyben, tehát hogy, és amiért nagyon sokan azt gondolom elhagyják az országot, akár az egészségügyből, akár a fiatalok, az, mert nagyon nehéz látni és elviselni ezt az őrületes különbséget az életvitelek között. Tehát, hogy vannak emberek, aki nem tud felszállni már egy taxiba vagy buszba, mert helikopterről kell elmenjen Budaörsről a repülőtérre. Hát bocsánat, nem politikus, mert megértem, ha a miniszterelnököt röpíteni kell. De az, hogy van, tehát ez a hencegés a vagyonnal, ez szerintem sok embert készített, hogy én ezt nem akarom látni. Én ezt nem kérem, én elmegyek innen, mert ez rossz, rossz, rossz érzést kelt az emberekben. Úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy kicsit visszafogottabban, uraim, kicsit több empátiát a nehéz sorsúak felé.